Vendégem pedig továbbra is Szécsi Judit gyerekpszichológus, és tulajdonképp átvettük, vagy hát itt kapargattuk a kiskamaszkornak a kapujában, mi történik, mi az, ami a gyerekben megváltozik, egyébként törvényszerűen, hiszen eljön az életünk egy olyan szakasza, amikor feladatává válik, hogy kicsit leváljon, és a saját identitását megkeresse. És mondtam, hogy a teljesítmény szorongásról is fogunk egy kicsit beszélgetni, hiszen az év vége előtt vagyunk, ugye? Június eleje.
Bizony, még ez a hét és a jövő hét van.
Igen.
Aztán jön a nyári szünet.
És azt már hihetnénk azt, hogy már nincsen túl sok feladat, de hogy nem. Még van egy ilyen utolsó megmérettetés itt az utolsó erővel. Ez is egy nehéz időszak, és itt is nagyon fontos kérdés, hogy a szülő hogyan áll hozzá, milyen várakozásai vannak a gyerekkel kapcsolatban.
Nagyon el vannak már fáradva, és akik járnak hozzám, mindenki arról számol be, hogy még ezen a héten is dolgozatok vannak, és utolsó javítási lehetőségek, szóval borzasztó fárasztó ez. Mondjuk el, ami szintén így feledés homályába szokott merülni, hogy ez az az életkor, amiben annyira változik, mint testi, mint kognitív, mint érzelmi szempontból egy fiatal, hogy igazából erre a fajta terhelésre a legkevésbé alkalmas ahhoz képest, mint kisiskoláskorban most már, gondoljunk a mondjuk az ilyen 8 vagy 6 osztályos felvételikre, mint gimiskorban a legdurvább leterhelés alatt vannak. Ez szerintem úgy alapvetően őrület, és hogy minden elismerés a tiniknek, hogy bírják ezt a sok órát. Tehát, hogy ezt emellett ne menjünk el, mert ez...
Hogyan lehet megfékezni azt a szorongást és idegeskedést a szülő oldaláról, ami az évvégi eredménnyel kapcsolatos, és tudom, hogy sokszor mondja azt az ember, és sok olyan szülő van, aki azt mondja, hogy nem baj, nem érdekel, nem ezen fog múlni, és így tovább, de közben mégiscsak ott van belül a druk, hiszen tudják, hogy ilyen és ilyen teljesítmény alatt a gyereknek nem lesz lehetősége. Legalábbis én ezt láttam a saját családomban. Próbáljuk nem megfeszíteni, de közben már a 2 évvel későbbi tananyagot meg követelményt nézzük. Úristen, hogy fogja ezt hozni majd?
Hát jól mondod, igen, pont ez az, hogy amikor egy gyerek nagyon teljesítmény szorongóvá válik, akkor több mindent érdemes megvizsgálni, hogy tényleg kinek a szorongása ez. Ezzel sokat foglalkozunk, hogy valóban a gyerek az, aki bizonyítani akar, vagy valamelyik szülője az, aki nagyon-nagyon aggódik azon, hogy mondjuk hogyan fog boldogulni az a gyerek. Igazából emellett az is fontos, hogy amit közvetítek a gyerekem felé, meg amit valójában belülről gondolok, az szinkronban van egymással, mert hogyha azt próbálom mondani, hogy figyelj, csak tök mindegy, hogy hányas lesz az a kémia, meg az a nem tudom én földrajz, de közben belülről meg azt érzem, hogy rettegek, meg csalódott vagyok, meg már előre látom, hogy majd nem jó gimi lesz, és nem lesz ebből a gyerekből semmi, ezt ő érzi, hogy itt a kettő között elég nagy a különbség a mondandóm és a hozzáállásom között, ami további szorongást fog indukálni. Úgyhogy...
Hogy lehet kilépni akkor ebből a körből?
Hát meg először is magamba megnézni szülőként, hogy tulajdonképpen bízom-e a gyerekemben, vagy éppenséggel mi az, amit esetleg én magam a saját életemben nem valósítottam meg, és esetleg szeretném, hogy ő majd még többre vigyen állam, ez mind-mind olyan, ami tovább tud terhelni. Tehát egy szülői önreflexió ebben nagyon fontos lehet. De az is igaz, hogy sokszor egy gyereknek a teljesítmény kapcsolatos szorongásaiban nem feltétlenül az van, hogy ő valójában jól akar tanulni, hanem valamiben szeretne kitűnni, valamiben szeretne a szüleinél elismerést elérni, tehát jó lehet az, hogy egészen máshol van egy ilyen elcsúszás a szülőkkel, de valahogyan ebben ez egy ilyen kézzelfogható, jól megragadható dolog a jegyek, és akkor ebbe próbál valahogyan belekapaszkodni, hogyha majd ott abban ügyes leszek, akkor elismernek, akkor szerethetőnek tartanak. Tehát nagyon-nagyon sok rétege van ennek az egésznek, hogy éppen hányasaim vannak a bizonyítványban, és ez valójában azzal mit szeretnék kommunikálni a családom felé.
Helyes iránya az, hogyha a teljesítménnyel összefüggésbe hozzuk és kilátásba helyezzük a nyári programok mienségét.
Hát ugye sokszor próbálnak a szülők ezzel operálni, hogy figyelj csak, hogyha nem lesz 4 egészes legalább a bizit, akkor nem mehetsz ide-oda-amoda. Én magam részéről nem vagyok híve a szankciókon alapuló nevelésnek, sokkal jobb lenne, ha inkább egy pozitív kimenetek felé mennénk. Azért a legtöbb esetben már kialakul az a belső iránytű itt gimiskorra, hogy pontosan tudja egy gyerek, hogy mi az, ahogyan neki teljesítenie kell, tehát hogy nem kell ez a fajta külső kontroll. Ugye az is egy életfeladat, hogy belsővé váljanak a szabályok, hogyha már egy, vagy még ott tartunk egy tininél, hogy aha, jó, akkor még mindig megbüntetem, majd nem mehet el a táborba, vagy nem mehet el egy fesztiválra, akkor továbbra is ezt az ilyen külső kontrollt erősítjük. Noha, mit kellene a felelősségvállalásra való megtanítást, hogy belsővé váljanak ezek a szabályszerűségek, erre kell ösztönözni egy gyereket. Ezzel, hogyha folyamatosan a szankciókat erősítjük, ezzel a kisgyermeki énjét szólítjuk meg folyamatosan. Sokkal jobb lenne, hogyha valami fajta együttműködés, azt talán akkor nevezzük kompromisszumoknak, olyan helyzeteket alakítsunk, amiben ő együttműködő tud lenni, aktív, felnőttesebb, amiben nem egy ilyen fenyegetés, vagy egy ilyen negatív következmény kilátásba helyezése történik. Tehát válaszom röviden, nem az a szerencsés, hogyha esetlegesen az a büntetés a nyárra, hogy tök jó, elszúrtad ezt az évedet, akkor ezek után dolgozz a nyáron, és nem mehet sehova. A nyár ténylegesen kell, hogy töltődjön egy tini, hogy aztán utána újra lehetősége legyen szeptemberben megint valahogyan elkezdeni a suliban tanulni.
A másik az pedig az, hogy a nyárral kapcsolatban van az a végletes gondolkodás, hogy tele toljuk programokkal. Tehát az egyik ez, hogy tele menjen mindenhova, egyik táborból a másikra, a nagyszülőtől, nem tudom, kinek milyen lehetősége van. De lényeg az, hogy ezek a programok is fárasztóak lehetnek. A másik oldalon meg ott van, amikor nem tudom megtenni, nem tudok rá figyelni, otthon lesz, el lesz, játszik, barátozik, és így tovább, és így tovább. Amikor vége az iskolának, akkor valamiért én azt képzelem, hogy lehet, hogy az lenne a jó, ha egy-két hétig ugye semmit tevés lenne, de nem biztos, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni. De te mit gondolsz, hogy mi történik egy ilyen év befejezése végén? Tehát mi az, amire leginkább szükség van utána?
Erre, hogy utána lehessen szabadon úgy semmit tenni, de ez nagy idézőjelek között, mert hogy a semmit tevéskor, jaj, annyi minden történik belül, rendezni azt a sok érzést, élményt, azt a rengeteg ingert, tehát hogy ez kell egy tininek. Igazából évközben is szüksége lenne a legtöbbjüknek rá, vagy kivívják maguknak azzal, hogy akkor ott így passziválják magukat a szobájukba, vagy éppen nem, mert hogy hagyja őket, hogy tanulniuk kell, meg rohannak edzésre és mindenhová, tehát hogy lehessen otthon néhány napot vagy hetet lazítani, de ezzel együtt az is fontos, hogy egy tininek nem tesz jót, hogyha nagyon sokat teljesen egyedül van. Tehát, igen, hogy arra meg ösztönözni kell.
Szétmálik.
Lelkileg sem jó élmény ez az izoláltság. Tehát, hogy ebben meg kell találni az arányokat, hogy tudjon, ha nem is szervezett programokra menni, de hogy akkor barátokkal menni ide-oda, de hogy mellette ne legyen egy ilyen szabad, amikor nincs struktúra, tehát hogy lehet egy kicsit ebben lenni egy bizonyos ideig. Nagyon jót szokott tenni a nyári munka a tiniknek, nagyon szeretik is egyébként, mert ott megvan az, hogy az egyrészt egy felnőttes szerep, másrészt meg teszek valamit, erőfeszítésén vannak, és ott van azonnal a visszajelzés is rá, hogy abban én ügyes vagyok, kapok érte valamilyen ellenszolgáltatást, kapok zseppénzt, az egy ilyen felnőttes dolog, és mind-mind abban segít, hogy felelősségvállalás, hogy struktúrálom magamnak a napot, be kell érnem, el kell végeznem azt a feladatot, tehát hogy ez nagyon-nagyon jót tud tenni.
Tehát az a gondolat, hogy jaj, nem kell nyári munkázni, mert még ne kelljen neki egész évben hajtót, ne kelljen még a munkavilágába belekóstolni, azt igazából félre lehet tenni.
Abszolút, és hogy annyiféle munka van, tehát hogy nem kell 2 hónapot végig dolgozni napi 8 órában és heti 5-ször, hanem találni valami olyat, ami egy ilyen néhány napos vagy néhány hétig tartó dolog, és hogy, tehát ez az élmény fontos, hogy ezt meg tudja tapasztalni egy fiatal. Mindig úgy jönnek vissza egy ilyen nyári munka után, hogy tele pozitív élménnyel, hogy ez mennyire menő volt, és mennyire nagyon jó.
Viszonyítás is lesz, mert valakihez képest kerülök valahova. Ott egyébként szerintem kijöhetnek rögtön olyan nehézségek, amiket meg lehet beszélni, és akkor a későbbiekben már máshogy pozícionálod magad. Szóval
és az is igaz, hogy bármilyen életterületen van egy olyan élmény, amiben én ügyes vagyok, amiben sikeres lettem, az a többi életterületre is kihat. Tehát egy olyan tini, aki mondjuk küzd a suliban, már azáltal is tud egy muníciót kapni, hogy volt egy ilyen élménye, hogy én viszont amikor dolgoztam, ott ügyes voltam, sikeres voltam, tehetséges, és ez hat.
Van még egy témakör, az pedig ugye a családi nyaralás, uh-huh. aminek általában megvannak ugye a bevett szokásaink, a bevett dolgaink, hogy mit szeretünk. És szerintem itt a kamaszkor küszöbén ebben is van egy nagy megdöbbenés, amikor kiderül, hogy másra van már igénye a gyereknek. Akár programban, akár a játékokban, akár az együttlétben. És ebben a szülő ugye a saját kudarcaként, meg saját nehézségeként éli meg, hogy már nem ugyanaz a dolog szórakoztató. Nekem, ugye mindig idehozok egy párhuzamot, nekem azt nehéz volt megenni, hogy azok a poénok, amiken régen hülyére röhögték magukat, ma már ez a... Tehát már ki kell újat találnom ahhoz, hogy én érdekes legyek, hogy figyeljenek rám, hogy menő legyek, pedig a keresztülői pozíció az mindig menőbb, mint a szülői. De már nem az a vicces, amit régen nyomtam, és ebben rájöttem, hogy hoppá, itt ugrás van, máshogy kell visszanyúlni. És akkor ilyenkor az ember egy kicsit azt érzi, hogy jó, akkor én ezt nem biztos, hogy már megtudom, hogyan, mit kellene, hogyan változtassak magamon, hogyan tudjam meg, hogy neki mi a fontos, mit szeretne. És egyébként ez a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a szülő hogy engedje el azt, ami hát régen a mi családunkban ez volt a fontos, ezt szerettük, és hogyan tudja meg, hogy mi a megváltozott igény, azon kívül, hogy ez előbb-utóbb kijön feltehetően valami.
Hát, hogy képesek vagyunk-e szülőként ebben rugalmasak lenni, ez egy nagy kérdés, mert hogy rigiden ehhez hozzáállni, hogy mi nekünk a családban az volt a hagyomány, hogy minden nyáron 3 hétig a Balatonon legyünk, és most is mindenkinek ott kell lenni. Szóval, hogy ez nem működik. Ebben muszáj egy kicsit nekünk is nyitni, és rugalmassá válni. Ami mindig bejön, hogy nyilvánvalóan egyre kevesebb időt akarnak a tinik közös családi nyaralásokon tölteni, ha már ahhoz mégis ragaszkodunk, hogy együtt legyünk, zárójel azt gondolom, hogy legyenek azért ilyen napok, vagy rövidebb nyaralások, persze. amikor együtt vagyunk, akkor mondjuk, hogyha be tudom vonni, ugye megint ez a felnőtt ényét, vagy én részét megszólítva, hogy jó, figyelj, akkor szervezd meg te, hogy hol legyen a szállás, vagy szervezzél te programokat, nézd meg neten, keresd ki, hogy milyen izgalmas dolgok vannak, és állítsd össze a családnak a programját. Na, ezek nagyon jól beszoktak jönni, és igen. akkor onnantól nincs kérdés, és akkor még lehet is büszkének lenni, hogy milyen ügyes szállást talált, meg lehet őt dicsérni azért, hogy milyen jó programokat megszervezte az útvonalat, tehát, hogy ha így bevonjuk, ugye ez már egy sokkal partneribb dolog, mint igen. hogy elmondom, hogy nem tudom, ide és ide megyünk, és kötelező, hát annak az lesz a következménye, hogy kirobbanthatatlan a szobából. Még ilyenkor viszont biztos, hogy egy sokkal aktívabb szereplője tud lenni a nyaralásoknak.
A te praxisodban egyébként a nyár az egy pihenő időszak, tehát az, aki mondjuk folyamatosan jár valamiért, az ilyenkor kevesebbet, vagy akkor is ez folyamatos?
Esete válogatja, nagyon sok fiatallal a tanév során egy hosszabb folyamatban vagyunk benne, és a nyár az egy pihenő, de vannak olyan fiatalok, akiknél noha ritkásabban, de nyáron is vannak alkalmak. Tényleg a probléma jellegétől függ ez. És hát vannak, akik pont ott tartanak az életükben, hogy szükségük is van arra, hogy időről időre nyáron át tudják beszélni az élethelyzeteket, mert hogy pont ilyen közösségi nehézségekkel küzdenek, tehát hogy nincs megállás. Azt gondolom, hogy így gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozva nehéz azt megoldani, hogy a teljes nyári szünet alatt szüneteljenek a terápiák.
Pont erre gondoltam, hogy van-e ebben megállás vagy vége, tehát hogy a gyerekpszichológus is tud-e olyat mondani, hogy egyszer csak egy problémának a végére értünk, és akkor most nem kell jönni, és létezik az, hogy kihagy, tehát hogy vége egy terápiának, és aztán létezik az is, hogy visszatér, hogyha úgy akarja, tehát ilyen tóligekben lehet.
Tóligekben, igen, talán az egyik beszélgetésünk során már említettem, hogy azért a tiniknek szükségük van olyan fogódzókra, hogy megvan, hogy hány alkalmat jönnek, és ezek általában ilyen etapok, hogy definiáljuk az elején, hogy mi az, amin dolgozunk, az körülbelül hány alkalom, és hogyha az lejárt, akkor utána megnézzük, hogy most van-e még olyan, amin szintén dolgozni szeretne, vagy ha nem, akkor elbúcsúzunk, és természetesen nyitott tud ez maradni, tehát hogy bármikor visszajelentkezhetnek, hogyha ha úgy érzik, hogy erre szükségük van. kellenek ezek az ilyen konkrét fogódzók tiniként nagyon, hiszen amúgy eléggé folyondáros az ő életük, és,
van,
és ebben ez.
Én nagyon köszönöm, hogy most itt voltál. Azt megígérhetjük, hogy te a nyáron is jössz időről időre, és különböző témákat átbeszélünk. A vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus volt.